Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Isten hozta a testvéreket. Szent Margit ünnepe van ma a szigeten, 11 órakor bíboros úr mutat be ünnepélyesen szent misét, és Szent Margit közbenjárásáért imádkozunk. Meghívás történetek mindig nagyon fontosak a Biblia tanúsága szerint. Az Ószövetség népe körében is, meg az új egyház történetében is, és azóta is, a napjainkig a meghívás történetek mindig valami változásról szóltak. Megújulásról, újrakezdésről. Úgy gondolom, hogy most, amikor egy új szakasza kezdődik az egyházi évnek, az évközi időszak, ma különösképpen is figyeljünk erre, mindegyikünket szólítgat az Isten. Új kezdetet akar mindegyikünk életében, és általunk újat az egyház életében, a népünk életében is. És ez most különösképpen is hangsúlyos, hiszen valahogy úgy vagyunk, mintha az Isten hallgatna, mintha az Isten távol lenne, mintha egyszerűen kivonulna a világunkból, az életünkből. A szülők oly sokszor panaszolják, hogy nem tudják átadni a hitüket a gyerekeiknek, mintha nem lenne megfelelő tapasztalatuk, mintha elbizonytalanodnának. Különösképpen is fontos, éppen emiatt is, hogy gondoljunk arra, mit jelent az, hogy mindegyikünket szólítgat az Isten, és általunk mit is szeretne végrehajtani. Az Ószövetségből ma halljuk majd Sámuel történetét. Az Új Szövetségből az apostolok meghívását. Ma Szent Margit ünnepén Szent Margit elhívását szüleinek a szándéka szerint. Minket is szólít az Isten, és valami újat akar általunk is, az egyházunkban is, a nemzetünk életében is. Tartsunk bűnbánat. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben ott állt keresztelő János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt. Nézzétek az Isten báránya! Két tanítványa hallotta, hogy János ezt mondta, és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, látta, hogy követik, megkérdezte, mit kívántok? Azok ezt felelték, rabbi, ami annyit jelent, hogy mester, hol laksz? Jöjjetek, nézzétek meg, mondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a 10. óra körül volt. A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól és követték Jézust, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő először testvérével, Simonnal találkozott és szólt neki. Megtaláltuk a messiást, a fölkentet, és elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett, és így szólt hozzá. Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, talán elmondható, hogy mindegyikünket elhívott az Isten, akik itt vagyunk. Igaz, nem látványosan, hanem akkor, amikor megkereszteltek bennünket. Nyilvánvalóan ez a fajta elhívás még nem jelentheti azt, hogy az embernek külön-külön is nem kell elgondolkodnia azon, hogy mit jelent számára ez az elhívás, az kegyelmi pillanat, amikor valaki külön is megsejti, fölismeri. Mit jelent az, hogy őt a keresztségben elhívta az Isten? Elhívta egy keresztény életútra, elhívta egy keresztény közösségbe, elhívta az emberek szolgálatára. Nyilvánvaló, hogy az embernek már amikor maga tudatosítja, mit is jelent az emberi élet, akkor végig kell gondolnia az elhivatottságát. Erre föl kell készülnie mindegyikünknek, és külön-külön. Egymásnak segíthetünk ebben, de külön-külön mindegyikünknek kell eljutni odáig, jó esetben. Itt vagyok. Uram, hallja a te szolgád. Itt vagyok a szolgálatodra, engem küldj. Mi sajnos ezt a fajta küldetést, mintha átengedtük volna azoknak, akiket egy megkülönböztetett szolgálatra is hív az Isten. Szerzetesekről, papokról van szó. Mindegyikünket hív. És mindegyikünknek el kellene jutni odáig, ha keresztények vagyunk, különben megmaradunk farizeusoknak, hogy ki tudjuk mondani ezt a vallomást. Itt vagyok. Küldj. És ez azért fontos, mert ami a keresztény felfogás szerint, ami emberi életünk kiteljesedése, ezen múlik. Lehet az embernek számtalan feladata, tevékenykedhet a világban különböző területeken, hasznos lehet ebben a világban, de ha kereszténynek tartja magát, akkor minden tevékenységünket át kell járni ennek a szemléletnek. Valahol azt hiszem, az Isten éppen a mi nem elkötelezett gondolkodásunk, magatartásunk miatt vonult ki a világból. Hiszen az Isten bennünk van. Egyik nap az esti szentmisén egy mondatot mondtam, és többen meghökkentek. Mégpedig Lutherre hivatkoztam, aki ugye nem tudott mit kezdeni azzal a titokkal, hogy Krisztus az oltári szentségben, és akkor ezt a egyszerű magyarázatot fűztem hozzá, hogy nem nagyobb erőfeszítés vagy bravúr kell ahhoz, hogy én elhiggyem azt, hogy Krisztus jelen van a kenyér és a bor színe alatt, mint azt mondani, Krisztus jelen van mindegyikünkben. Ezt könnyen elhiszik? Állítom, hogy nagyobb erőfeszítésre van szükség ahhoz, és sokkal, de sokkal nagyobb elszánásra ahhoz, hogy elhiggyük, hogy mindegyikünkben ott van az Isten. Pedig ezt komolyan kell gondolni. Ha nem így gondoljuk, akkor higgyék el a testvérek, nincs közünk egymáshoz. Szépeket gondolhatunk, szépeket mondhatunk is. Szép a humanista eszme, de ne legyünk naívak. Minden ezen fordul meg, hogy elhisszük-e azt, hogy abban a másik emberben ott van az Isten. Szóval ezek a igazságok pontosan azért nagyon fontosak, és ez a mai vasárnap, amikor egy új egyházi év kezdődik, valamiképpen erre fókuszál, erre akarja a hangsúlyt tenni. Mit jelent az emberi személyiség kiteljesedése azáltal, hogy Istenhez tartozunk, az Isten akaratát magunkévá tesszük, és ebben a szellemben tartozunk össze egymással. Az ember méltóságát természetesen a mi hívő tanításunk szerint, vagy a teológia tanítása szerint az adja, hogy az ember Isten képére teremtetett. Azt jelenti, hogy az embernek szabad akarata van. És Jézus pontosan azért jött, hogy ezt a méltóságot, ezt az Istenhez tartozásunkat valamiképpen még magasabbra emelje. Még jobban tudatosítsa és mélyítse bennünk, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Ezt azzal igazolta, hogy ő is érdemesnek vagy méltónak tartotta az embert arra, természetesen Isten akaratára, figyelve, hogy értünk emberi testet öltsön, emberré legyen. Aztán még tovább vezet bennünket akkor, amikor egy közösségbe hív meg minket. Krisztus titokzatos testének a közösségébe, és ez pedig azt jelenti, ez a misztikus tanítás, hogy belőlünk épül fel, mint élő kövekből az Isten temploma, vagyis belőlünk épül fel az Isten teste ebben a világban. És az Isten azáltal és aszerint van láthatóan és vonzóan jelen ebben a világban, hogy ez a közösség meg tudja mutatni az Istent. Éppen ma kezdődik az ökumenikus imahét. Éppen ma kezdődik ez az egyhetes imádkozás, amikor ostromoljuk az eget, és imádkozunk azért, hogy mi, akik szétszagadtuk ezt a Krisztus testet, mi újra egyek legyünk. És ne botránkoztassuk tovább a világot, hiszen a világnak Krisztus kell, nélkülözi és szenved emiatt a világ. És ezt a Krisztust a közösség tudja megmutatni, a Krisztus test. Ha ez nem létezik, akkor igen nagy baj van. Hát nem létezik sajnos. És ezért imádkozunk, ezért persze, én nagyon hiszek az imádság erejében, de nem elég imádkozni. Mert az Isten se tudja megoldani ezt a problémát, ha mi nem akarjuk. És ha mi elhisszük azt, hogy imádkozunk, mi van a szívünkben? Ajkunkon sok minden lehet. Imádságos szó is. Mi van a szívünkben? Testvérek, az emberi személyiségünk kiteljesedéséről van szó. Isten képiségünkről. A közösség fölépítéséről. És mindez azért, hogy az ember fölismerje a küldetését ebben a világban. Mert az életünk kiteljesedése, hadd mondjam még egyszer, ezen múlik, hogy ezt a küldetést képesek vagyunk-e vállalni. Lehet enélkül is élni. Éppen ma reggel olvastam az újságban, valaki panaszkodik azért, hogy karácsonykor minden médium a hívőkről, meg a keresztényekről szól. Hát karácsonykor a hitetlenek is ünnepelnek, mondja ő. Nagyon nehéz karácsonyról másképp beszélni. Hát kifejezetten hívő ünnep. Persze ez nem jelenti azt, hogy a nem hívő is testvérünk. Testvérek, meghívásról van szó. És ha most a mai evangéliumi történet felé fordulunk, akkor keresztelő János bemutatja Jézust a népnek, annak a hatalmas tömegnek, akik megújulást akartak, akik változtatást akartak, erről beszéltünk múlt vasárnap. Ezért keresztelkedtek meg a bűnbánat kerességében, kifejezték azt, hogy valami más szeretnének, nem úgy akarnak tovább élni, mint azt megelőzően. És itt van Jézus, aki pontosan ezeknek az embereknek az igényére válaszol, akik más szeretnének. És azt mondja a keresztelő János, az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő majd szent lélekkel keresztel benneteket. Erről elmélkedtünk már. És amikor János erről beszél, az ő tanítványai közül kettő különösen is fölfigyelt Jézusra, és Jézus odafordult, látta őket, mit akartok? Hol lakol? Hol laksz? Jöjjetek, nézzétek meg! És nála maradtak. Aztán nála maradtak 3 éven keresztül, és fölkészültek a küldetésükre. No de érdemes egy-egy gondolatot hozzáfűzni ezekhez a mozzanatokhoz. Látta őket. A görög szentírásban ez a szó nagyon fontos figyelmeztetést is jelent a számunkra. A szívüket látta. Tehát nem mustrálta őket, nem odafigyelt rájuk. A szó azt fejezi ki, hogy azt látta, ami a szívükben van. És ez nagyon lényeges dolog, mi általában nem azt nézzük, ami a szívünkben van, nem is tudjuk, nem is láthatjuk, az csak az Isten látja. Minden esetre a görög szentírás ezt fejezi ki, hogy Jézus látta, mi lakik az ő szívükben, mi az a rossz, meg mi az a jó, és egyáltalán milyen vágyak hevítik őket. Döntő. Isten mindig azt látja, ami a szívünkben van, mert onnan származik minden jó, meg minden rossz. És hol laksz? És elhívta őket. Ugye, aki nagyon fontos nekünk, azt meghívjuk, elhívjuk. Jöjjön el hozzánk, behívjuk az otthonunkba. Mert ki akarjuk fejezni, hogy nagyon fontos ő nekünk. Nyilvánvalóan nem Jézusnak az otthona, hogy nézett az ki, az a fontos, hanem az, ahogy ő ott kitárulkozott nekik, ahogy találkoztak egymással, bár az otthon is fontos, mondom az asszonyoknak. Az sem mindegy, hogy milyen az otthon. Ezt igénylik a férfiak, a gyerekek. De nyilvánvalóan itt másról van szó. És amikor ezen gondolkodtam, eszembe jutott a mi karizmánk is, az irgalmasok karizmája, a hospitalitás, ami ezt jelenti, hogy vendégbarátság. Úgy viselkedni azokkal, akikkel találkozunk, mint akiket nagyon értékelünk, mint a kedves vendéget. Rendkívül fontos mozzanatok ezek, ami emberi kapcsolatainkban is, és higgyék el a testvérek, ennek meg kell mutatkozni itt egy templomi közösségben is. Hogy vagyunk egymással? Hogy nézünk egymásra? Szólítgatjuk-e egymást? Vagy akinek ismeretlen az arca, azzal nem tudunk mit kezdeni. Itt mindenkinek mindenkit kell ismerni. Valamilyen szinten. De ennek meg kell nyilatkozni a közlekedésben is. Hogyan közlekedünk? Hogyan autózunk? Hogyan viselkedünk az autóbuszon, a villamoson? Nyilvánvalóan ennek meg kell mutatkozni a munkahelyünkön. Hogyan tartozunk egymással össze? Ez a hospitalitás. Hogyan látjuk egymást? Mit jelentünk egymásnak? És nyilvánvalóan ahhoz, hogy egyáltalán az Úrnak szolgálhassunk, ezeket az igazságokat magunkévá kell tenni. És András szól az ő testvérének, Péternek, megtaláltuk a Messiást, és oda vezeti. És Jézus, amikor találkozik vele, mondhatom akár is, így is, hogy látta, meghívta, te Simon vagy, de ezentúl Péter leszel, azaz kőszikla, és erre a kősziklára építem egyházamat. Áldott emlékű Gyökösi Bandi bácsi, bizonyára sokan ismerik, a testvérek közül református lelkész volt. Ő beszél ennek a kedves jó Andrásnak a szolgálatáról, ő ezt így mondja, hogy András szolgálat. Nagyon kedves. András elhívja a testvérét. Erről az Andrásról van szó később a János evangéliumban, amikor a pusztában ott van a hatalmas tömeg, és ez az András megy oda Jézushoz, hogy van itt egy fiúcska, 5 kenyere meg 2 hala van. András szolgálat. Aztán később, amikor a görög keresztények, a görögökből lett keresztények úgy látják, hogy a zsidókból lett keresztények őket félretolják, akkor András az, aki oda megy Jézushoz az ő érdekükben, mert őt keresték meg ezek az emberek. András szolgálat. Valakit képviselni. Valakinek az ügyét fölkarolni. Valakit oda segíteni, ahol megoldják az élete kérdését és problémát. Misszió. Ez a misszió. Mindannyiunknak ezt az András szolgálatot kellene vállalni. Hogy oda segítsük az embereket Jézushoz. Mert úgyis csak ő tud válaszolni a szívük gondjára meg bajára. Senki más. És ha ezt komolyan gondoljuk, akkor pontosan ennek a kapcsán azon kell elgondolkodni, hogy ahogy Jézus Simonnak új nevetet adott, ugyanúgy a mi keresztény elhivatottságunk valami újat jelent, és most visszacsatolok oda, amit már mondottam, hogy belőlünk fölépüljön Krisztus titokzatos teste, és igazi áldozatot, olyan áldozatot mutassunk be ebben a világban az Istennek, amit vár. Megszűntek az ószövetségi áldozatok. Az új szövetségben egyetlen pap van, Krisztus. Az új szövetségben egyetlen áldozat van, Jézus kereszt áldozata. Az új szövetségben az egyetlen áldozat a mi részünkről, az Atya akaratának a teljesítése, nem étel, ital, még egyéb áldozatok, az Atya akaratának a teljesítése, ami természetesen a testvérek szolgálatában konkrét. Erre hívnak bennünket. Csodálatos lehetőség. Csak annak az élete emberhez méltó, akinek az élete ebben a szolgálatban konkrét. Azt jelenti, hogy tudjuk, annak a másik embernek ránk van szüksége, a bennünk lakozó Istenre van szüksége, mi pedig meglátjuk benne lakozó Istent, és akkor már is magától értetődő minden, és fölépül az emberi élet, és épül egy új világ, egy olyan világ, amit Isten országának mondhatunk ebben a világban, amely világ embernek való és emberhez méltó. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak. Kedves testvérek, és nagyon fontos szándékra imádkozzunk. Azt tartják, hogy a mi keresztény küldetésünknek legnagyobb akadálya a mi testünk. Ilyeneket mondanak, hogy az egyház testellenes. Pál apostol a korintusiaknak írt levelében, hallottuk, Juditka gyönyörűen olvasta föl ezt a szent leckét, írja azt, hogy ti ostoba korintusiak, ti azt gondoljátok, hogy az élet az eszem, iszom, mindazt ki kell elégíteni, amit a testünk kíván, hiszen ehhez semmi köze nincs a lelkünknek. Hát ettek is, ittak is, gyorsan meg is haltak ebben, és erkölcstelenkedtek is. Föl is bomlott az a birodalom. Ma igen sokszor találkozunk ezzel, hogy mi bűn van abban, ha az ember drogot szív, cigarettázik, ha mondjuk pénteken este buliba megy, és ott berúg, és egyszerűen kielégíti szexuális vágyait. Mondják ezt a fiatalok. És nyilvánvalóan őket ez a kérdés izgatja, akárhogy is nézzük. Pál apostol a korintusiaknak okosan válaszolt, tudjátok-e, hogy a testetek, a lelketek temploma. Meg is értették. Ma azt kell mondani, emberek, tudjátok-e, hogy a testünket nem lehet elválasztani a lelkünktől. Emberek, tudjátok-e azt, hogy a testünk, a lelkünk eszköze. A lelkünk a testünkön keresztül beszél. Gondolkodjatok ezen el. És akkor talán mindent egy kicsit másképpen láttok. Imádkozzunk azért, hogy helyesen gondolkodjunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod.
Könyörögjünk. Istenünk, áraszt szívünkbe szeretetet, szent lelkét, hogy minket, akiket egykor keresztségedben megújítottál, az a mennyei kenyér tápláljon bennünket, amelyet most magunkhoz vettünk, és az a szeretet kapcsoljon össze bennünket, amelyet te ültettél el a szívünkben, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, ezen a mai napon különösképpen is gondoljunk a mi meghívásunkon túl arra a csodálatos küldetésre, amelyet Szent Margit vállalt nemzetünkért. Imádkozzunk ma legalább egy kevéskét, néhány pillanatot szánjunk ennek a gondolatnak, hiszen úgy tűnik, hogy csak azok mentik meg a világot, akik az Úr küldetésében járnak. Örülünk, Kálmán, hogy itt voltál velünk, mint Maródi. Ő is a mi közösségünkből nőtt ki. Köszönjük az ő elhivatottságát is, és imádkozzunk azért, hogy a papok is tudják betölteni a küldetésüket. És gondoljunk sokat a mai fiatalokra, nem rosszak ők. Egyszerűen tévedésben vannak, neveletlenek, nem találkoztak azokkal az igazságokkal és értékekkel, amelyeket átelmélkedtek volna. Arra kellene rádöbbenniük, hogy az Isten és a keresztény tanítás szentnek tartja az embert. Pál apostol beszél, így a hívekről szentek vagytok. És az ember szentsége testes, lelkes lényében rejtőzködik. Nincs külön testi élete, meg külön lelki élete az embernek. Imádkozzunk értük. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, küldetésünk van, menjünk békében.